Nagy sok szeretettel köszöntelek titeket. Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Nagyon izgalmas új sorozatot kezdünk el. Az egyik kedvenc részemet a Bibliából, a Filippi beliekhez írt levelet. Sok kedvenc részem van, ez olyan kicsit olyan kedvenc a kedvencek között. Szeretem amúgy ezt a részt, a Galata levél, az Efézusi levél és a Filippi levél, hogy így jön egymás után, hogy a Galata az a kegyelemről szól, a vallásosságról, negatív értelemben vett vallásosságról, a törvény ellen nagyon kristálytisztán beszél. Az Efézusi levél nagyon sokat beszél a helyzeti igazságunkról, amiről ma fogunk egy picit beszélni, meg aztán sok gyakorlati tanács van benne, és a Filippi levél az egyik olyan levél, amit szerintem elképesztően sokat idézünk, majd egy-két dolgot fogok is belőle venni, egy-két ilyen mondatot, hogy milyen ilyen híres, jól ismert igerészek vannak benne. Én nagyon szeretem. A Filippi beliekhez írt levél az egyetlen olyan levél egyébként, ahol Pál semmi rosszat nem mond a Gyülinek, de csak pozitív dolgokat emleget nekik, meg van még benne egy-két ilyen specialitás, aztán majd vesszük, ahogy megyünk. Ugye egy kis gondolat gyorsan, ugye a Filippi gyülekezetnek az alakulása, nem tudom mennyire emlékeztek rá, amikor az abcselbe vettük, 16. részben van, ez Pálnak a második missziós útja, és Timóteus, amikor csatlakozik Pálhoz, akkor utána vissza akar menni Kis-Ázsiába Pál, és egy álomban lát egy macedón férfit, nem tudom, emlékeztek erre, és ő hívja, hogy menjen arra, és ezért megy aztán Pál Filippi felé, és akkor alapítja ezt a gyülekezetet a második missziós úton. Utána még kétszer meglátogatta ezt a gyülekezetet később, egyszer, amikor Efézusból Troászon át Korintusba ment, ez a Apcsel 21, és a 2 Korintus 2-ben van, aztán egyszer Görögországból ugyanúgy Troászon át Jeruzsálembe, az meg az Apcsel 20 kettőben van benne, tehát kétszer meglátogatta. Nincsenek túl nagy jelentősége, inkább csak ez ott, ahol majd beszélünk arról, hogy mikor és hol keletkezett ez a levél, aminek szintén nincs túl nagy jelentősége, ott van talán egy pici jelentősége, hogy ez itt, hogy is alakult ez a dolog. Picit Filippi városáról, ez Krisztus előtt 358 és 357-ben alapult, második Fülöp macedón király alapított, aki egyébként Nagy Sándornak az apja volt, ő alapította ezt a várost, és Krisztus előtt 42-ben itt volt az, hogy Brutus és Cassiust, vagy kicsodát végül legyőzték ugye a Cézár elleni merénylettel szemben, és 30-ban, Krisztus előtt 30-ban római kolónia rangjára emelte Augustus császár, ami ilyen mindenféle privilégiumokat jelentett, tehát hogy ha jól értem, akkor ez azt jelentette, hogy tényleg, mint egy római város úgy működött azokkal a jogokkal, bár ugye nem, helyileg nem Rómában volt, mármint nem a tehát Rómában volt, de na, értitek, nem akarok többet belevenni, mert nem tudok ennél többet mondani róla. Amit látunk, hogy egy nagyon vegyes társaságú város volt ez. Ugye ezután a Brutus elleni hadműveletben, vagy nem tudom miben, nagyon sok veterán katonát telepítettek be, római veterán katonákat telepítettek be ide, tehát ilyen kicsit ilyen migráncsos is volt a dolog. De ezt látjuk is egyébként a történetben, ha emlékeztek rá, hogy elég milyen színes volt ez a Filippi város, tényleg sokan voltak ott, sokféle ember volt jelen, hogy kik voltak a Filippi gyülekezetnek az első tagja, ez eléggé precízen föl van írva az abcselben, ez is nekem így nagyon tetszik, hogy nem csak hogy Pál kiment, evangelizált, megtértek csomóan, és akkor ők voltak a Filippi gyüli, hanem ugye látjuk, hogy először ugye lemennek a folyóhoz, és ott találkoznak Lidiával, aki egy görög asszony volt, egy gazdag vállalkozó, utána a következő nap látjuk, hogy egy rabszolga lányt, ilyen jövendőmondó szellem volt benne, őt szabadította meg Pál, ugye ott meglátjuk, hogy akkor meg egy rabszolga volt, ott a nemzetiségét azt nem tudjuk, vagy legalábbis én nem találtam meg. Utána a következő ember, aki megtér, után börtönbe zárják, a börtönőr maga, ugye, aki katona volt, és római állampolgár. Látjuk ezt, mert nekem ez tetszik, és szerintem nem lehet túltolni az ige magyarázását, hogy szerintem ez direkt van így ebben, hogy látjuk, hogy Filippiben milyen színes volt a gyülekezet. Egy görög, szabad vállalkozónő, utána egy rabszolga, utána egy katona, aki római, már is ilyen nagyon divers, ma ezt úgy mondanánk, hogy a csapat, hogy ilyen sokféle, sokszínű a csapat. És miért fontos ez? Azért, mert nagyon sokszor olyan könnyen bezárjuk magunkat abba a rendszerbe, amik mi vagyunk. hogy mi itt Közép-Európában többnyire fehérbőrűek, középosztálybeliek járunk gyülekezetbe, akkor ez a gyülekezet. És aztán, amikor az ember lát mindenféle mást, akkor kicsit ilyen kultúrsok is éri, ugye, nem tudom, voltatok-e már ilyen igazi roma gyülekezetben, az egy egészen más, hogy működő, más kultúra, aztán ugye, ha megyünk, én nem voltam még, de ugye állítólag Afrikában, meg Indiában, meg tényleg egészen más dolgok vannak. Nekünk egyszer mesélték, egyik pásztor mesélte, hogy volt Afrika, ugye abban a gyülekezetben, ahol sokáig jártunk Budapesten, ott körbeadták a dobozt, hogy úgy adakozzanak, és akkor mindenki olyan szent csendben dobálta bele a nem tudom, pénzét, és akkor mesélte a pásztor, hogy voltak Afrikában, ahol meg elő volt az adakozós doboz, nem tudom milyen megfontolásból, és az emberek ugrándozva, táncolva, kiabálva úgy mentek előre, és úgy dobálták be a pénzüket, hogy milyen kulturális különbségek vannak. És hogy hajlamosak vagyunk azt hinni és azt gondolni, hogy amik mi vagyunk, ahogy mi gondolkozunk, ahogy mit csináljuk, az a jó. És az összes többi meg ilyen még, hát jobb esetben futottak még kategóriára, rosszabb esetben meg szörnyűséges dolga, hogy mások csinálják. És a Filippi levél erről beszél picit, és itt ezt érzem benne, látom benne ezt az összetettséget, a sokszínűséget Krisztus testében. És szeretnék egy kicsit talán kihívó is lenni veletek, de csak úgy óvatosan, hogy oké, ezt szerintem ezzel nagyjából rendben vagyunk mi itt, amennyire ismerek titeket, hogy van a Bajai Golgota, de hogy a, nem tudom, a Bajai Baptista gyülekezet és a, nem tudom, a Híd gyülekezet, meg a Pünkös gyülekezet és a testvéreinknek tartjuk, és stb. Stb. De hogy mi van itt velünk házon belül? Mi van olyankor, ha itt belül látjuk a különbözőségeket? Mert azért egy gyülekezetben sokféle ember lehet. Lehet hajléktalan, aki bejön ugye a maga kis szagával, esetleg a alkoholbűzzel, lehet aztán ugye középosztálybeli, lehet nem tudom én milliárdos, mondjuk ebből utóbbiből kevesebb jár a mi gyülekezetünkben, de hogy állunk ezekhez a dolgokhoz? Hogy van, aki nem tudom, akit nehéz hallgatni, van, aki angolul beszél félig magyarul, hogy állunk egymáshoz? Hogy látjuk-e egymásban Krisztus testét? Látjuk-e azt, hogy Isten ilyen színesre, ilyen szépre teremtette meg direkt Isten testét, és hogy igen, ez ma itt Magyarországon nem annyira jön ki, mint lehet Filippibe 2000 évvel ezelőtt, ahol tényleg mindenféle, vagy Korintus szerintem még izgalmasabb lehetett kikötőváros, tényleg mindenhonnan jöttek, mentek az emberek, és ilyen nagyon sokszínű, sokrétű volt, hogy szeretnélek erre bátorítani titeket, meg magamat is, hogy ezt a sokszínűséget inkább pozitívként éljük meg, hogy inkább azt lássuk benne, hogy igen, nem vagyunk egyformák. Isten másmilyennek alkotott, más életutat jártunk be, és lehet, hogy ezért máshogy működünk, de hogy ez nem baj, hanem ez inkább érdekes, és lehet, hogy ebből tudunk tanulni, de hogy szükségünk van egymásra, ugye Pál erről beszél, amikor arról beszél, hogy egy test vagyunk, hogy különböző tagok, különböző feladatokkal, különböző működéssel, de szükségünk van egymásra, és ezért alapította a Filippi gyülekezetet, utána ezért látogatta meg kétszer, utána ezért írt nekik levelet, azért, hogy mert fontos a gyülekezet, fontos az, hogy egyek legyünk. Úgyhogy lehet, hogy néha nehéz, néha kényelmetlen, de álljunk felnőttként egymáshoz, meg másokhoz. Mikor keletkezett ez a levél? Hát erre több verzió van, én hármat találtam. Ugye annyit tudunk, hogy Pál írja, hogy a börtönből írja ezt a levelet, és nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a római fogságának az idején történt, de van emellett még két elmélet. Az egyik az, hogy ezt még Efézusban írta, Krisztus után 55-ben, a másik meg, hogy Cézáreában 56-ban írta. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez az igazság, bár nincs túl nagy jelentősége, mondom ennek. Azért gondolom ezt, ahogy így a gyors üzenetváltások, célzásokat valószínűleg a rövid földrajzi helyhez kötötték. A stílusa, ahogy írva van, inkább a római és a korintusi levélre hasonlít, amit viszont Cézáreából írt Pál, tehát abból a korszakából. De lehet, hogy Rómából írta 57-59 között, túl nagy jelentősége ennek azt gondolom, hogy nincs. Annak már inkább, hogy a börtönből írta Pál, és ebből csak most egy kis kitérés, mert erről részletesebben később fogunk beszélni, de hogy a Filippi levelet úgy is szokták címezni, hogy az öröm levele, vagy hogy a hívők öröméről szóló levél. Ugye ebben van ez a klasszikus kétszer is hangzik benne, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És hogy milyen érdekes ez, nem akarok ennél most tényleg sok időt eltölteni, mert erről fogunk még beszélni, csak egy kis ízelítő, kis illatmorzsa, hogy Pál ezt a börtönből írja. Hogy ott van Pál, ha tényleg Cézáreában írt, akkor 2 évig ott volt, ugye azt olvastuk, és 2 éven keresztül mit csinált a börtönben? És én mit csináltam volna, ha én kerülök börtönbe? A hitemért. Tehát nem azért, mert nem tudom, embert öltem, és akkor tudod, az ember, nem tudom, gondolom én, hogyha mondjuk az ember embert ölt, és úgy megy börtönbe, akkor tud ezen szomorkodni, meg bánkodni, hogy jaj, elszúrtam. De hogy a hitéért került börtönbe. Én biztos ilyen kicsit ilyen depis lettem volna, vagy ilyen kis nem. Tehát biztos nem az ott van eszem, hogy hú, de izgalmas, most akkor Isten vajon ezzel mit akar kezdeni, hogy tudnám így szolgálni az Urat, és akkor elkezd leveleket írni, amiből aztán ugye lesz a új szövetségünknek a nagy része, a legtöbb levelet azt fogságból írta Pál, mert amúgy lehet máskülönben nem is írt volna levelet, mert ment, mint az ágyú, és nem ült le soha, hogy levelet írjon. De hogy milyen szép az a gondolat, hogy ott volt egy nehéz helyzetben, mert azért szerintem börtönben lenni egy nehéz helyzet, egy kihívással teli időszakban, és nem azt nézte, hogy nem tudom, hogy szomorkodjon, vagy Istennek a szabadítását hogy várja, hogy na Uram, mikor szabadítasz már meg, mikor, mint a múltkor lehullottak a láncok, és kinyíltak a vasrácsok, most akkor itt is valami történjen. Nem így ül ott, hanem úgy, hogy jó, hát akkor most itt vagyunk, akkor most ebből hozzuk ki a legjobbat, akkor most ebbe találjuk meg az örömünket. És aztán olyan örömöt találott, hogy végül erről is ír végül a Filippieknek, hogy a hívőnek igenis ott van az az ajándék az életében, ott van az a lehetőség az életében, hogy minden helyzetben, minden körülmények között tud örülni. És erről még sokat fogunk beszélni, csak ezt így ízlítésképpen így akartam bedobni, hogy ebbe a keretben nézzük ezt, hogy Pál a börtönből írja, nem egy megsovanyodott emberként, hanem egy ilyen felszabadult, örömmel teli emberként írja ezt a levelet a Filippi belieknek. Szerintem ez egy nagyon szép dolog. Kicsit a témáját nézve, meg a nyelvezetét, azt látjuk, hogy ez egy ilyen nagyon belsőséges levél, én legalábbis ezt látom benne, Pál megosztja a nehézségeit, hogy milyen helyzetben van ott a börtönben, megoszt magából valamit, beszél az egységről, a gyülekezettel, aztán nagyon sokat beszél az egységet Krisztussal, és innen jön aztán, ugye gyümölcsözik az öröm, hogy minden helyzetben megtalálhatjuk az örömünket. És akkor tényleg egy-két ige verset fel akarok nektek olvasni, hogy amit már biztos hallottatok milliószor, csak hogy ezek mind a Filippi levélből vannak. Azt mondja, hogy most nem mondom, hogy melyik hol van, csak sorba olvasom, jó? Hogy Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni, ebben egészen biztos vagyok. Másik. Hiszen élni annyit jelent számomra, hogy Krisztussal élek, ha viszont meg kell halnom, az tiszta nyereség. Ez az egyszerű fordítás, valószínűleg, ha úgy döntöttek fel, mint én, akkor másik fordítás visszhangzik a fejetekben. De aztán ne az önzés vagy dicsőségvágy irányítson benneteket, ellenkezőleg legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Aztán. Mert maga Isten az, aki végzi bennetek a munkáját, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni mindazt, amit kell. Egyébként pedig örüljetek az Úrban, testvéreim! Számomra nem fárasztó, ha újra meg újra erre biztatlak benneteket, hiszen ez titeket megerősít. Minden mást is veszteségnek tekintek ahhoz a nyereséghez képest, amelyet az Uram, a Krisztus Jézus személyes megismerése jelent, mert őt igazán megismerni minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre, azért küzdök, hogy elnyerjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Amit viszont már megértettünk, azt az igazságot követnünk kell. A mi igazi hazánk azonban a menny és mennyei polgárjogunk van. Mindig örüljetek az Úrban, újra mondom, örüljetek. Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok, közel van már az Úr. Semmi felől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok, hálaadással kérjetek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége, amely minden képzeltet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek, mind szűkös, mind bőséges körülmények között tudok élni. Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, dicsőséges gazdagsága szerint, ha Krisztus Jézusban éltek. Most ez csak egy pár igevers, amit ugye felolvastam belőle, pár mondat, amit szerintem ti is sokat hallottatok. Én biztos egy jó párat idézek belőlük, mert ezeket nagyon szeretem. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy nagyon, nagyon különleges levél, és nagyon sok, nagyon mély gondolat van benne. Úgyhogy akkor picit vágjunk is bele, megígérem, hogy már nem fogunk túl sokat haladni, egy picit gyorsabb lesz az tempó, mint a 23. Zsoltár, ahol két alkalom alatt vettünk egy verset, itt talán egy alkalom alatt veszünk két verset, úgyhogy az batekból az négyszeres tempót jelent, viszont sokkal több vers is van belőle, úgyhogy sokáig fog tartani, de nem baj. Akkor elolvasom az első két verset, jó? Üdvözlet Páltól és Timóteustól, Krisztus Jézus szolgáitól, mindazoknak, akik Jézus Krisztus által Isten népéhez tartoznak Filippi városában, a gyülekezeti vezetőkkel és a diakónusokkal együtt. Atyánk, az Isten és Urunk Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Elsőre úgy tűnik, hogy ez nem egy túl izgalmas két mondat, de egyébként rengeteg minden van benne, úgyhogy tényleg itt picit el is fogunk időzni. Az egyik az, hogy egy érdekesség, hogy a legtöbb levél szinte mindegyik így kezdődik, hogy az elején van, hogy kitől jött és kinek ment. Ugye ez csak egy kis érdekesség, hogy ez azért van, mert régen ilyen tekercsekbe tekerték a leveleket, és amikor az elejét kinyitották és kiúzták, rögtön ott volt, hogy ki a címzett és ki a feladó. Ma már szóval nem így csináljuk, mert borítékba tesszük, meg egyébként meg e-mailt küldünk, de hogy amikor még borítékba tettük, akkor a borítékba címeztünk menni, és akkor csak a végén kellett aláírni, tudtuk, hogy ki volt a feladó, nem kellett megnézni, de abban az időben így kezdték a levelet, hogy először megmondta, hogy kicsoda írja és kinek írja, hogy ez könnyen ugye nekem az egész hosszú tekercset kiúzni a végéig, és meglátni, nem csak az elején. Ennek különösen nagy szellemi jelentőséget nem találtam, hogy ebből tudjak valamit tanítani nektek, de érdekességként gondoltam elmondom. Másik gondolat, vagy hát az első komolyabb gondolat. Azt mondja, hogy üdvözlet Páltól és Timóteustól, Krisztus Jézus szolgáitól, mindazoknak, akik Jézus Krisztus által Isten népéhez tartoznak Filippi városában. És itt ez a fordítás, ez nem túl precíz. A Károli meg az új fordítás az jobban, vagy a református fordítás jobban leírja. Ugye ott úgy fogalmaz, hogy valóban le is írtam, hogy a szenteknek Krisztus Jézusban, Filippi városában. És itt szeretném rögtön ezt a kis érdekes difit bemutatni nektek, kis különbözőséget, hogy Pál magát és Timóteust rabszolgának, itt az eredetiben rabszolga szó van, szolgának állítja be, és a gyülekezetet pedig szenteknek. És ugye első ránézésre, hogy a jó vallásos szemmel ez olyan furának kéne, hogy legyen, nem? Tehát Pál, a Szent Pál apostol, aki szent élet avatva, és nem tudom, csudaklassz nagy dolgokat csinált, hát ő neki kéne lennie a szentnek, nem? És a gyülekezetnek nekünk, a kis, nem tudom, pornépnek, a kis köznépnek, akik ott vagyunk, hát mondjuk mi lehetnék inkább a szolgák, vagy rabszolgák. És olyan érdekes, hogy Pál pont fordítva titulálja a feladót meg a címzetteket, hogy magáról és Timóteusról beszél úgy, mint szolgáról. És egyébként a görögben is két szó van, mint a magyarban is, ne, ugye van a szolga, meg van a rabszolga, és a kettő nem ugyanazt jelenti, bár ma azért kicsit mi bírjuk összemosni, mert ma már azért a szolgaszót nem úgy használjuk. De a szolga szó önmagában az körülbelül majdnem, hogy szinonimként lehetne használni egy alkalmazottra. Ami azt jelenti, hogy az idejét, a tudását, a tehetségét, az adottságait azt adja bérbe az urának, vagy ugye az alkalmazójának. De ettől függetlenül egy szabad ember jogilag, tehát hogyha azt mondja, hogy már pedig holnaptól én nem tudom, én nem a szőlőben akarok dolgozni, vagy nem ennél a háznál akarok szolgálni, hanem a szomszéd utcában, akkor ha ezt nyilván ott fölveszik, akkor ő átmehet és megteheti. Tehát egy szabad ember. Ellenben ugye a rabszolga, az nem, tehát a rabszolga ugye pont azért rabszolga, mert hogy ő oda van kötözve, oda van láncolva ahhoz a házhoz, ahhoz az emberhez, az urához, és őt kell szolgálja, úgymond élete végéig. Az ókorban egyébként ez egy tök bevált dolog volt, és az is érdekes, hogy a mi fejünkben ma már ez egy ilyen nagyon a történelem sorá folytán kicsit torzult a szemünkben az elmúlt idők alatt, az elmúlt idő alatt értem az elmúlt pár ezer évet, hogy a rabszolgaságot azt mindenképp feltétlen valamilyen nagyon szörnyű és rossz dolognak tartjuk. Az ókorban azért ez nem volt, így különösen nem Izraelnél. Az a fajta rabszolgasság az igenis rossz és elítélendő, amikor hadifoglyokat szereztek, és úgy lettek rabszolgák, vagy úgy, amit később láttunk az elmúlt századokban, hogy faji alapon, bőrszín alapon azt mondták, hogy az alacsonyabb rendű az az ember, ezért neki rabszolgának, szolgálnak kell lennie. Az ilyen fajta megkülönböztetés az nyilván teljesen ellene megy a Bibliának, az igének, Istennek, az értékrendjének, mert minden ember egyformán értékes és egyforma. De volt az egyik, hogy az ókorban például volt arra lehetőség, hogy egészen magas tisztségeket töltsenek be rabszolgák. Ugye ezt látjuk is például Józsefnél, aki Potifárnál ugye az egész gazdaságnak a vezetője volt, gyakorlatilag egy ügyvezetői szinten volt a Potifárnak a cégében, ha ezt mai nyelven kéne mondani, de rabszolga volt, tehát hogy ő neki muszáj volt ezt csinálni. A másik, amit látunk, ez nagyon érdekes, a mózesi törvényben, 2 Mózes 21 beszél erről, hogy ha valaki eladósodott valakinek, akkor úgymond ezt ledolgozhatta, odaadhatta magát szolgaként, rabszolgaként annak, akinek adósságot, aki felé adóssága volt. Viszont ami jó és tetszik nekem Isten igéjében és törvényében, hogy itt nem a végtelenségről volt szó, hanem itt 6 évről volt szó. Itt le van írva kerek perec a mózesi törvényben, hogy igen, ha eladósodsz, annyi adósságot halmozol fel, és nem tudod visszafizetni, akkor szolgaként, rabszolgaként oda teheted magad, odaadhatod magad annak az embernek, akinek tartozol, de maximum 6 évig. A 7. év elején föl kell, hogy szabadítson téged az urad, és akkor letudtad minden adósságodat. És egyébként ez is nekem tetszik, tehát hogy én emlékszem rá, amikor nagyon bölcsen fölvettük a svájci frankos hitelünket, és úgy eladósodtunk, hogy volt egy olyan pont, amikor az adósságunk az akkori ingatlan értékének körülbelül a 6-szorosa volt, vagy valami ilyesmi, de nagyon elszálltak a frankok, nagyon lementek az ingatlanárak, teljesen kilátástalan volt. Ott, ha nekem valaki azt mondja, hogy van erre lehetőségem, hogy 6 év alatt ezt mégis valahogy rendbe hozhatom, akkor biztos, hogy éltem volna ezzel. Tehát hogy ez egy tök jó dolog volt a mózesi törvényekben, hogy volt lehetőség arra, hogy az emberek kilépjenek az adósságból, ne az legyen, hogy generációkon keresztül adósságban van. De Isten nem akarta sose azt, hogy az ember akarata ellenére szolgasságba kerüljön. Azt mondta, hogy 6 év után legyen szabad az az ember. Ledolgozta az adósságát, legyen szabad. Egyrészt nyilván ez abban is segített, hogy a kölcsönadás sem legyen olyan agyatlan dolog, mert így nem nagyon érte meg 6 évnyi bérnél többet kölcsönadni senkinek. De az volt a lényeg, hogy 6. év után felszabadult a szolga. És érdekes módon itt nem fejeződik be ez a törvény, hanem utána azt mondja, hogy de amennyiben ez a szolga úgy dönt, hogy ő nem akar elmenni, hanem ennél a háznál akar maradni élete végéig, ugye ezt hangosan nyilvánítsa ki ezt a vágyát, ezt, hogy ő ezt szeretné tenni, és akkor az ura egy ajtófélfálnál, egy árral keresztül szúrja a fülét, és onnantól kezdve viszont tényleg rabszolgaként ott marad annál a háznál örökre. És ez ilyen nagyon érdekes kép, nem? Elsőre, főleg ilyen modern emberként, hogy mi van, tehát ledolgoztad a 6 évet, hát örüljél neki, azt húzza el jó messzire, vissza se nézzél még a országba se, ahonnan végre kiszabadultál. Milyen elmebeteg dolog egyáltalán egy ilyen passzus betenni a törvénybe, hogy ha valaki akar örökre rabszolga lenni, akkor az megteheti. És ott ő hozhat egy olyan döntést, hogy akkor én mostantól örökre rabszolga akarok lenni. Milyen elmebeteg, nem? Tehát így a mai szemmel. Amikor arról van szó, a folyamatos, hogy legyél szabad, valósítsd meg az álmaidat, nem tudom, most nem készültem több ilyen nagy mondattal, de hogy az ilyen dolgok vannak ma fölemelve, hogy ezeket csináljuk, így éljünk. Hát milyen elmebeteg dolog, hogy odaadjam magam a rabszolgának önkéntesen. Mert jó, oké, elszúrtam, fölvettem a svájci frankot, nem voltam jó kiképezve vele, hogy ez mit jelent. Elszúrtam, oké, akkor 6 évig rendben azon, hogy aztán magamtól odaadjam magam. És ez nagyon érdekes, de közben egy picit egy lépéssel tovább megyünk, akkor azért ez nem annyira rossz gondolat, hogy mi van akkor, hogyha ott annak a szolgának jó dolga volt? Mi van akkor, hogyha az ő ura szerette őt, ha jó körülmények között tartotta, ha gondoskodott róla, ha egy csomó mindenben a felelősséget az Ura vállalta a szolgának az élete felett. Mert akkor igenis, ha valaki rabszolgát tartott, akkor volt egyfajta felelőssége, hogy legyen hol laknia, legyen mit ennie, gondoskodnia kellett róla. És lehetséges, hogy van ilyen, hogy valaki azt mondja, hogy hú, hát végülis ez nekem jó, annyira jó nekem és a családomnak, hogy nem is vágyok máshová, itt akarok maradni az Uramnál egy életre. És nyilván ez a képe ennek, amit aztán Pál itt, én szerintem teljesen tudatosan használta direkt ezt a rabszolgaszót itt, meg még máshol is. Pont ezért, hogy ő erre céloz Pál itt ebben, hogy én úgy döntöttem, hogy Krisztusnak a rabszolgája leszek. Hogy én odaadom magam önkéntesen Istennek, és azt mondom, hogy őt akarom szolgálni. És ugye persze még a mai modern gondolkodásunkban van még egy csavar, ez pedig az, hogy szabadok lehetünk. Mert ez nem igaz. Mármint úgy értem, hogy persze jogilag, meg nem tudom, egy csomó módon igen, de hogy szellemi értelemben vett, spirituálisan értve, az ember nem tud szabad lenni. Nem úgy lett összerakva, nem úgy lett megteremtve. Valakit mindig imádnia kell, valakihez mindig kapcsolódnia kell. És Jézus azt mondja, két helyen beszél, az egyik, több helyen beszél, de hogy erről két helyen beszél, az egyik az, hogy azt mondja, aki nincs ellenem, az velem van, és aki nincs velem, az ellenem van. Ez két különböző helyen mondja, de ha egymás mellé tesszük ezt a két mondatot, ez egy dolgot jelent, hogy kettő csoport létezik. Jézussal és Jézus nélkül. Mert azt mondja, aki nincs velem, az ellenem van, és aki ellenem van, az nincs velem. Nincs más kategória. De matematikailag, ha nézzük, akkor van két halmaz, aminek nincs metszete, és nincsen komplementera, nem emlékszem. Igen, de hogy rajtuk kívül meg nincs is több. Tehát ez a kettő van. Tehát nincs a két körön kívül valóság, ez a két kör van. Jézussal lenni, vagy nem Jézussal lenni, akkor pedig automatikusan azt jelenti, hogy az ellenség a sátán uralma alatt vagyunk. És ez is még egy nagy becsapás, ugye a sátánnak ez az egyik legnagyobb, sok nagy hazugsága van, de ez is az első öt beszéntem benne van, az, hogy lehetsz szabad, hogy lehetsz független. Nem kell neked Istennek az igáját fölvenni, ilyen fura vallásos terheket, meg törvényeket magadra, legyél szabad! Csak azt nem mondja el, hogy abban a pillanatban, hogy én kijövök Isten igája alól, onnantól kezdve automatikusan az ő igájába hajtom a fejemet. Mert múltkor megtaláltuk, hogy birkák vagyunk, most már szóval, hogy ökrök vagyunk, hogy mindenképp valamilyen iga van a fejünkön. És Jézus azt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges és könnyű. És ugye ott a görögben, az eredetiben az a szó szerepel, hogy felemel. Hogy Jézusnak az igája az, ami felemel bennünket. Hogy ő az, aki a javunkat akarja. János 10-ben sokszor vettük azt, most nem tudom, hallhatatok a jegyzetembe, hogy azt mondja, hogy a gonosz pedig azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen méghozzá, bőségesen túláradó életük legyen. Hogy én vagyok a jó pásztor, mondja ezt Jézus. Hogy nincs pásztor nélkül csatangolójuk, mert ahogy kilépsz, egyébként nincs ilyen, nem tudsz kilépni Isten nyájából, most ne értsetek félre, csak a példát mondom, de hát ahogy kilépnék Krisztusnak a pásztorsága alól, rögtön a sátán pásztorsága alatt lennék. Aki pedig azért jött, hogy lopjon, hogy gyötörjön, hogy romboljon. Csak ugye nagyon jól el vagyunk azzal hitetve, ti is, meg én is, tehát nem csak a világ, ne essék félreértés, hogy nekünk azért néha jó lenne úgy magunknak, nem? Úgy szabadon. Néha azért ez a kereszténység olyan kicsit nehézkes, mert annyi mindenre kell figyelni, meg sok szabály, meg nem tudom én micsoda. De hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy az embernek a szabadsága az, hogy eldöntse, hogy melyik úrhoz akar tartozni. És Jézus azt mondja, hogy nem lehet mindkettőt szeretni. És nem lehet mindkettőhöz ragaszkodni. Az egyiket gyűlöd, a másikat szereted, és fordítva. Nem tudunk egyszerre Istent és sátánt szolgálni. És ugye, ami még nehéz ebben, hogy a testünk a földhöz tapad, és mindjárt túllépek ezen a témán, mert túl sokat elidőztem, meg még tudnék erről sokat beszélni, de hogy alapvetően sajnos az ember az a sátán felé gravitál. a testünknek a megváltatlansága miatt, amiatt, hogy a testünk még a bűnös testünk, ezért a sátánhoz húzunk alapvetően, és ezért tudatos döntéseket kell hoznunk nagyon sokszor, akár minden nap, akár naponta többször, hogy nem, én döntöttem, és szellemben én Krisztushoz tartozom, és ebbe az irányba akarok venni, és Jézusnak az igáját akarom fölhúzni, mert az gyönyörűséges és könnyű, és fölemel. Úgyhogy ezt jelenti rabszolgának lenni, kihez akarok tartozni. És Pál itt azt mondja, hogy Jézushoz tartozik, hogy Jézusnak a rabszolgája. És aztán beszél erről más helyen is, Róma 12-ben mondja, hogy Isten irgalmára kérlek benneteket, hogy szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatul. Hogy én igenis meg vagyok arról győződve, hogy most ezt így kimondom aztán, hogy kiegyensúlyozzuk, ha kell, hogy a megtérés az még nem a célvonal, az még nem a gólvonal. Az még csak a pályára kerültem, most jó, hogy focis példát hozok, nem értek a focihoz, de hogy onnan még csak indul az egész. A gól az, amikor eljutok oda, amikor Isten elvisz oda, és ugye majd olvassuk meg, olvastuk már, hogy ő az, aki munkálja bennünk az akarást is, de hogy ő visz el oda, hogy egy ponton azt mondom, hogy átadom magam teljesen. Hogy Istenem, ne az legyen, amit én akarok, hanem az legyen, amit te akarsz. Mert tudom, hogy te szeretsz engem, és te százszor, milliószor, végtelenszer bölcsebb vagy, mint én, és tudod, hogy mire van szükségem. Úgyhogy odaadom magamat rabszolgaként, te legyél Úr az életemben. Azt hiszem, hogy ez sokkal-sokkal több, mint a megtérés, mint az, hogy csak elfogadom Krisztusnak az áldozatát, ez a teljes odaszállás, teljes átadottság. És hát persze azért ezt valljuk be, hogy ezt életünk végéig tanuljuk mindannyian, és ebbe életünk végéig van mit növekedni, és néha jobban megy, néha kevésbé jobban megy, de Isten kegyelme tart bennünket. Második gondolatom, még az első versről, ez a hogy mint azoknak a szenteknek, akik Krisztusban vannak. És itt megint itt kell kicsit definiálnunk, és szeretném ezt így az első alkalommal így kiemelni, hogy mit jelent szentnek lenni, és kik a szentek. Ugye azért a köztudatban, a magyar nyelvben a szent az valami nagyon spiri valaki, aki nagyon, nagyon valami jó dolgot tett, valami nagyon önfeláldozó volt, valami nagyon ember feletti teljesítményt letett az asztalra, valami nagyon erkölcsös és szép dologért. Ugye a katolikus egyházban erre kimondottan pontok vannak, hogy ki lehet szent, ugye először is halottnak kell lennie, meg nem tudom, csuda dolgokat, nem tudom, egyszer nekem elmondták, de most nem emlékszem, bocsánat. De nyilván más vallásokban is, tehát vannak szentek, úgymond a buddhisták között is, meg ilyesmi, tehát hogy ez valami olyan különleges, kivételezett emberek, akik valami nagyon nagy teljesítményt tettek le az asztalra. És az a helyzet, hogy az igében nem ezt látjuk az új szövetségben. Az ige azt mondja, hogy minden újjászületett ember a szent. És ez ilyen vallásos háttérrel ez lett, hogy elsőre ilyen fura, de Isten akkor is erről beszél az ő igéjében. És Pál is erről beszél. Nézzük meg kicsit ezt a szent szót. Mit jelent az, hogy szent? Különleges, egyedi, konkrét céllal lett létrehozva, és egy konkrét célra lett félretéve. És két dolgot fogunk ebben megnézni, mert itt egy picit van azért különbség. Az egyik az, hogy mit jelent az, hogy Isten szent, és mit jelent az, hogy mi szentek vagyunk, mert nem pont ugyanúgy vagyunk szentek. Egy értelemben igen, de egy másik értelemben nem. Isten szent. Ézsaiás 6-ban van egy érdekes rész, hogy Ézsaiásnak ugye van egy látomása, ahol hát most így úgy gondoljuk, hogy a mennyet látja, most így egyszerűen megfogalmazva, ahol a szeráfok, ilyen furcsa lények, 6 szárnyal, meg nem tudom én, szemekkel, meg furcsa dolgokkal néznek ki, és ők állnak a 4 égtáj felől, és ott lebegnek Isten trónja fölött, és folyamatosan azt mondogatják egymásnak, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Aztán a másik visszaválaszolja ugyanezt. Ugye ezt látjuk, ugye, és háromszor van kimondva, ugye nagyon erős megerősítés jelent az igében, ha valami háromszor elhangzik, ráadásul pont így egymás után, hogy szent, 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 a seregek ura az örökké való, hogy Isten szent. Isten szent abban az értelemben, hogy különleges, hogy egyedi, hogy nincs még egy olyan, mint ő, hogy tökéletes. Van egy-két attribútum, amit ugye ilyenkor föl szoktunk sorolni, hogy egyedüli, tökéletes, mindenható, mindenütt jelenlévő, mindent tudó, nincs senki más, aki hozzá hasonlítana. És ugye itt is volt az egyik gond, vagy az egyik legnagyobb probléma, ahol Sátán elbukott, az az, hogy ő azt mondta, hogy már pedig ez nem így van. Már pedig nem úgy van, hogy Isten a legjobb, hanem van más is jó, legalább olyan jó vagyok én, mondta ezt Lucifer, hanem még jobb esetleg egy-két helyzetben. És ezzel szembe ment az igazsággal. És ez nagyon fontos, hogy egyébként, hogy ezt értsük, hogy amikor Isten szentségéről beszélünk, és dicsőségéről, és arról, hogy ő erre féltékenyen haragszik, hogy ez a helyén legyen, ez nem azért van, mert Isten egy kis egójú valaki, aki mindenképp szeretné, hogy az összes titulusát mindig felsoroljuk, mert különben úgy érzi, hogy nem tudom, nincs rendben az egója, vagy nem lett megcirógatva rendesen, hanem azért, mert ez az igazság, és ez a valóság, és ez az egyik legfontosabb igazság és valóság, amit kell, hogy az életünkben ott legyen egy ilyen fundamentumként, egy ilyen alapként, hogy Isten pedig az, akinek ő a Bibliában mondja magát. Egy szent Isten, egy egyedi, egy különleges, egy mindenható, mindenütt jelenlévő, abszolút bölcsességgel bíró lény, aki mindennek az oka és a mindennek a végső forrása, és tőle nagyobb, tőle messzebb lévő dolog nincs. Ő a kezdete és a vége mindennek. Ez kell, hogy legyen az egyik alapvetése az életünknek, mert hogyha ez nincs ott az életünkben, ezt kivesszük, akkor onnantól egy ilyen nagyon ingoványos talajra kerülünk, onnantól nagyon-nagyon könnyen el tudjuk szúrni az életünket, mert rögtön elkezdünk azon gondolkodni, hogy hoho, már pedig én akkor tudok szabad lenni, tudok önálló lenni, tudok nagyobb lenni, mint Istennél, tudok nélküle lenni, miközben pedig nem. Az élet pont ott romlik meg, ott bukik el, ott jön a halál, hogy azt mondom, hogy én Isten nélkül tudok létezni. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy Istennek a szentségét azt tisztán lássuk, és tisztán tartsuk is magunkban, hogy Isten szent. A szónak abban az értelmében, hogy a non plus ultra, a teteje, az abszolút csúcsa mindennek. Ez nem lett túl szép a vége, de bocsánat. A másik meg, hogy szent, mint a gyülekezet, mint mi, a tagok, szentek vagyunk, azt mondja Pál. Mit jelent ez? Ugye itt megint, hogyha visszalépünk, hogy elképzelünk egy szent embert, akkor azt hogy képzeljük el? Valami barokkos festményben képzelem én el először, valami ilyen áhítatra kulcsolt kézzel, glóriával a feje fölött, mindenképp valami nagyon tisztességes ruhába és frizurába. És a mai nap is valahogy így képzelném el a szent embert, hogy jól föl van öltözve, rendben van a haja, meg van mosakodva, nem tudom, és ilyen nagyon szépen beszél, és nagyon szép dolgokat tesz, mindig nagyon kedves mindenkivel. Nem, tehát az egy szent embert valahogy így képzelünk el. Úgy, sőt, hát ugye lehet, hogy egy ponton el is várnám tőle, hogy akkor elmegy tényleg, és Indiába, nem tudom, a betegeket gyógyít, és éhezőket etet, és nem tudom, és ilyen nagyon-nagyon odaszánt, és oda tett élete van. És ezek tök jó dolgok, tehát most félreértés ne essék, én nem azt akarom mondani, hogy ezek nem kellenek, vagy nem jó dolgok, de hogy nem ezt jelenti az, hogy szent. A szent azt jelenti, hogy egy különleges célra félretett. És itt az jutott eszembe, hogyha olvassuk a Szent Sátornak a leírását, hogy ott vannak az eszközök, hogy amiket mindenféle dolgokat csináltak, de hogy azok szent eszközök voltak. És miért voltak szent eszközök? Két dolog miatt szerintem. Az egyik az, hogy ezeket különleges célra gyártották is, tehát ezeket arra gyártották, hogy ott a sátorban az áldozati szenttartásoknak a részei legyenek, és erre is tartották őket. Tehát erre lettek teremtve, alkotva, és erre is használták őket. Tehát az ott lévő tányérokból, poharakból, nem tudom én mikből nem lehetett enni. Tehát nem volt az, hogy jaj, most itt ne tudod, ma sok vendég jött, nincs elég tányérunk, de Józsika, menj már be a sátorba, az hozzá ki 3 tányért, mert most akkor itt le tudunk ülni. Ilyet nem lehetett csinálni. Tehát azokat szigorúan csak arra használták, azokat az erényeket, azokat a dolgokat, amit a szertartás előírt. A másik érdekesség, ami szerintem nagyon szép, és én azt gondolom, hogy ez is direkt képe ennek, nekünk, mint eszközöknek, hogy ezeket az eszközöket rendszeresen megtisztították, és a vérrel tisztították meg az áldozati vérrel. Úgy lettek megszentelve ezek az eszközök, hogy az áldozati báránynak a vérével meg voltak hintve, rá volt rocsolva a vér. És ugye ez megint mennyire tiszta képe annak, hogy Krisztus teste mitől szent. Szent vagy, de nem azért, mert elképesztően jól menedzseled az életedet, és nagyon ügyes vagy, és nem tudom, oda szánt, hanem azért, mert Krisztus vére ott van rajtad. Hogy Krisztus vére megtisztított téged teljesen. Ezért vagyunk szentek. Nem azért, mert jól csináljuk a dolgainkat. Persze gyümölcsként, melléktermékként, időnként jól csináljuk a dolgainkat, de nem ettől leszünk szentek, hanem attól, hogy egy különleges célra lettünk teremtve, ez pedig az, hogy Istennel egy kapcsolatban éljünk, egy bensőséges, intim kapcsolatban, és erre is kéne, hogy használjuk magunkat, úgymond, vagy nem tudom, ezt székben mondani, hogy a Pál mondja, hogy élő és szent áldozatul szálljátok oda az egész testeteket és mindeneteket annak, hogy Krisztus szolgáljátok, hogy Isten szolgáljátok, erre lettünk teremtve, erre kéne, hogy odaszálljuk magunkat, és a vér az, ami megtisztít bennünket, amiért ez igaz ránk. A világ ítélet alatt van, nekem pedig meglettek bocsátva a bűneim, és itt kell, hogy felolvassak egy kicsit nektek a római levélből, és nagyon gyorsan megy ez a stopper, még a jegyzetem felénél se tartok, úgyhogy majd közben kitaláljuk, hogy mi lesz ezzel, hogy itt maradunk-e délután 4-ig, vagy mégiscsak egy fél verset haladunk, mint a 23. Zsoltára. Na, hol van a római levél? Megvan. Róma 3, 21-től 26-ig szeretném nektek felolvasni, mert ez nagyon szépen leírja, hogy mi is itt a helyzet. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki hisz Jézus Krisztusban, attól függetlenül, hogy az illető zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásában kaphattunk meg. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa, és Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és Jézusra való tekintettel elengedte a múltban elkövetett bűnöket. Ugyanígy az is Isten igazságosságát bizonyítja, hogy most elfogadja azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. És aztán a 2 Korintus 5.21, mert Jézust, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk ő benne. Ugye a kereszten egy helycsere történt, egy jogi helycsere történt. Jézus a tökéletes, a szent, a teljesen tökéletes, bűntelen, igazságos, föl lett téve, föl lett szegezve a keresztre, és a büntetést megkapta helyettünk, bűnösök helyett. A mi bűnünk ott volt rajta a kereszten, mi pedig megkaptuk az ő igazságosságát. És ma te és én, ha hiszünk Jézusnak ebben az áldozatában, Isten ma bennünket annyira tart igaznak, annyira tart tökéletesnek, annyira tart büntelennek, és annyira tart szentnek, mint amilyennek Jézus tartja. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy szentek vagytok, és mi is szentek vagyunk, akkor ez ezt jelenti, hogy Krisztusban meglettünk mosva, tökéletesek lettünk, benne vagyunk a Szent Háromságban, egyek vagyunk Istennel, és így szentek vagyunk, olyan tökéletesek, mint Jézus. És ezt lehet, hogy már hallottátok tőlem, biztos hallottátok, mert már mondtam, úgyhogy lehet, hogy le tudnátok írni a lapra a vasárnapi iskolás teszten. De mi van olyankor, amikor az élet zajlik? Amikor elbukunk? Amikor olyan dolgokat teszünk, amiket nem akarunk? Amikor gyötör a lelkiismert furdalás, a bűntudat, a bűnbánat? Akkor is tudok magamra így nézni, hogy én szent vagyok Krisztusban. Hogy én rám úgy néz Isten, mint Jézusra, azzal a szeretettel, azzal az odaadással. Kell, hogy ebben növekedjünk, hogy így lássuk magunkat az elbukásunkkor is. Plusz egy pontként ideírtam még zárójelbe, hogy ugye beszéltünk megint a színesen összerakott testről és a gyülekezetről, hogy mindannyian szentek vagyunk, és így is nézünk egymásra, hogy akik Krisztusban vagyunk, azok szentek vagyunk. Közben gondolkodtam, hogy mi legyen, és gyorsan elmondom a maradék két pontot, jó? Nem a felénél voltam a jegyzetnél, megnéztem kétharmadánál. Úgyhogy még egy rövid háromnegyed órában elmondom. A másik, ami érdekesség ebben a bevezetésben, a Filippi levélben, azt mondja Pál a szentekhez, és a gyülekezet vezetőiknek és a diakónusoknak együtt írja ezt a levelet. És érdekes, hogy az egyetlen levél, ahol így kiemeli külön a vezetőséget a gyülekezetben Pál ennél a levélnél. Ugyanazt a levelet kapta a gyülekezet, mint a vezetőség is. Két dolgot szeretnék itt gyorsan kiemelni. Az egyik az, hogy itt is látszik, hogy van vezetés a gyülekezetben, van struktúra a gyülekezetben. Pál ezt elég sok helyen megmutatta már. De hogy vannak ma olyan irányzatok, ahol ezt tagadják, hogy nem kell, nem tudom, vezető, nem kell pásztor egy gyülekezetben, nem is tudom pontosan, hogy kezd tovább mondani, úgyhogy nem mondom. De azt látjuk az igében egyértelműen, hogy de igen. Hogy amikor azt mondja Pál, hogy egy test vagyunk, de különböző testrészek, akkor erről beszél, hogy különböző emberek vagyunk, különböző elhívásokkal, különböző ajándékokkal és különböző feladatokkal. Ez nem jelenti azt, hogy egy vezető az több lenne, mint a többi. Tehát ez továbbra is, amit mondtam az elején, a gyülekezetnek minden tagja egyenlő, ugyanolyan értékes, ugyanolyan fontos. Tehát a vezető is fontos, de nem fontosabb, mint bárki más a gyülekezetben. Nincs ilyen módon különbség közöttünk, egyenrangúság van. De a struktúra miatt, a működés miatt, az ajándékok miatt Isten mégis úgy találta ki, hogy különböző feladatokat bíz ránk, és itt kiemeli a vezetőket külön Pál ebben a levélben. És én azt gondolom, hogy ami miatt kiemelte, az az, hogy a vezetőknek is szükségük van ugyanúgy a bátorításra, mint a gyülekezet többi tagjának. Hogy a vezetőkre máshelyen írja, hogy ugye több is kéretik tőle számon, több is bizatik rájuk sokszor, több terhet is visznek a legtöbb esetben, és ezért különösen szükségük van arra, hogy a bátorításban is ugyanúgy kapjanak, mint a gyülekezet többi tagja. És majd ha elindítjuk a házi csoportokat, valószínűleg két hét múlva, akkor majd ez picit téma is lesz, vagy nem picit, elég nagy hangsúlyt fog majd ezt kapni, szeretnék erről beszélgetni veletek többet, de hogy kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a vezetőitekért. Most itt ebben a gyülekezetben ez alatt értem azt, hogy Jonatánért, Billért és értem, rendszeresen imádkozzatok, hogy Isten tartson bennünket, erősítsen bennünket, szükségünk van az imáitokra, szükségünk van arra, hogy támogassatok bennünket ilyen módon, és Isten egy természet fölötti módon tartson bennünket, mint ahogy Mózes, amikor ott állt a hegyen, ugye Billtől hallottuk múltkor, és Húr és Áron pedig emelték a kezüket, így kell, hogy emeljétek ti is a mi kezeinket, úgyhogy ez egy fontos dolog, mert a sátánnak egyébként egy jó stratégiája az, hogy a vezetőket támadja, ezzel aránylag hamar és gyorsan tönkre lehet tenni egy gyűlít, és szét lehet kergetni az embereket, úgyhogy ez fontos, hogy ezt így tartsátok ti is szem előtt, kérlek titeket. És akkor térjünk rá a második versre, és megpróbálok gyorsan, de nem hangsúlytalanul beszélni erről. Atyánk az Isten és Urunk Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Ez, hogy kegyelem és békesség, ez 16-szor hangzik el így a Bibliában, az Új Szövetségben, és mind a 16-szor ebben a sorrendben, hogy kegyelem és békesség. És miért fontos ez? Azért, mert azt hiszem, hogy mindannyian vágyunk a békességre. Én azt gondolom. A belső igazi békességre, hogy egyensúlyban legyek önmagammal, a világgal, Istennel, mindenkivel, hogy meglegyen ez a békém. És olyan sokszor, olyan sok mindent teszünk azért, hogy ez a békességet, ezt valahogy megtaláljuk. Én rendszerint egy zaklatott nap után olyanokban keresem a békességemet, hogy valami filmet megnézek, vagy valami könyvet olvasok, vagy játszok a gyerekekkel, vagy valami, tehát valami kicsit elterelni a gondolataimat a munkáról, a nem tudom én miről, ezekről a dolgokról, így keresem a békességemet, de teljesen meglepő módon az ember a békességet így nem találja meg. Az igazi mély békességet így nem találja meg. Itt ez arra jó, hogy a szőnyeg alá söpörjem a dolgokat, és akkor kicsit a másik irányba nézek, akkor úgy tűnik, mintha nem is lenne ott semmi. De ez nem valós megoldás. Nagyon tetszik nekem ezt, azt mondja, hogy kegyelem és békesség nektek. Hogy a kegyelem van először, és ha a kegyelmet megélem, akkor meg lesz a békesség, mint gyümölcs az életemben. És erről nagyon sokat lehetne beszélni, nagyon sok területen, hogy ez mit jelent, de csak most egy kicsit dióhéjban, és aztán gondoljátok tovább ezt, hogyha tehetitek magatok. A kegyelem mit jelent? A kegyelem azt jelenti, hogy meg nem érdemelt jótétemény, meg nem érdemelt ajándék. Hogy ez az, amit kapunk Istentől. Meg nem érdemelt ajándékokat, meg nem érdemelt jótéteményeket. Hogy a kegyelem elsősorban, nem biztos, hogy nekem most így elsősorban azt jelenti, hogy ki vagyunk véve a teljesítményrendszerből. Nem kell semmit tennem. Nem kell semmit tennem, sőt nem is tudok semmit tenni azért, hogy Isten jobban szeressen. Azért, hogy Isten elfogadjon engem. Nem kell és nem is tudok semmit tenni. Mert ő szeret engem úgy, ahogy vagyok, és mindent megad kegyelemből. Nem kell semmit tennem azért, hogy az életem még szebb legyen, még kiegyensúlyozottabb legyen, minden azon kívül, hogy a kegyelemben élek. És persze, Isten nem vett ki minket a világból, tehát ez a kegyelem a legtöbbször nem úgy működik, hogy rajtunk kívülálló dolgok, csak ott ülök otthon a fotelban, és mi 5 percenként jön a futár, és hoz valamit, hanem van egyfajta rend, amiben ez a világ működik, és mi is ebben élünk, dolgozunk, nem tudom, stb. De mégis a kegyelem rendszere az, amiben az életünk működik. Hogy igen, én elmegyek és dolgozok, vagy elmegyek és keresek munkahelyet, de Istenben bízok. Nem abban bízok, hogy én olyan nagyon frankon dolgozok, ezért majd előléptetnek, és majd egy nullát oda tesznek a fizetésem mögé, és nem tudom én micsoda, hanem Istenben bízok, az ő gondoskodásában, az ő kegyelmében, abban, hogy ő az, aki munkálkodik értem. És ez most csak az egyik téma, az anyagiak, de ugyanígy el lehetne hozni ide a kapcsolatainkat. Mitől lesznek jók a kapcsolataink, mitől működnek jól a kapcsolataink. Megint csak akkor, hogyha kegyelemben élek, ha elfogadok Istentől, ha ő az, aki betölti minden szükségemet, akkor nekem lesz kapacitásom és erőm arra, hogy másoknak a szükségét betöltsem. Hogy a békességem akkor fog jönni, hogyha a kegyelmet megkapom. Hogyha megkapom a kegyelmet, ha ebben élek a bűnbocsánatban, akkor én tudok majd megbocsátani is. Egyébként, ha kicsit figyeltek, ez hasonlít a szőlőtőre is, hogy így ott vagyok Istenben, és az ő élete az, ami betölt engem. Erről szól az élet. A kegyelem az, amit ő ad, és békesség lesz a gyümölcse. Mert igazából rendben van minden, mert Krisztusban vagyok. Szent vagyok és fedhetetlen. Ő benne, és ezt nem tudom elszúrni. Ugye, amit mondtam is egy fél mondattal, hogy egyébként nincs olyan, hogy most kicsit berágtam Jézusról, hogy most kicsit átmegyek a szomszéd legelőre, és most kicsit a másik pásztorhoz tartozok. Nincs ilyen. Krisztushoz tartozom, hozzátartozok. Azt mondja, semmi nem választhat el ő tőle. Semmi. Még én sem tudom elválasztani magamat tőle. És ez így rendben van, és ez így jó. Úgyhogy kegyelem nektek is békesség. Ha úgy érzed, hogy fölkavarodott vagy, hogy nincs meg a békességed, akkor a kegyelmet keresd, és meg fogod találni a békességet. Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked ezeket a gondolatokat, köszönjük neked a Filippi levelet, köszönjük Pált, aki a börtön fogsága idején nem bánkodott, vagy bosszankodott, vagy nem tudom, hanem leveleket írt a gyülekezeteknek, és így megtanulhatunk többet rólad, láthatunk többet belőled. Csak arra kérünk, Uram, hogy ezek ne csak ilyen nagy vasárnap délelőtti igazságok legyenek az életünkben, hanem olyan igazságok, amik átformálják az életünket. Uram, kétségbe esetten szükségünk van a te kegyelmedre és a te békességedre az életünkben. Én csak arra kérlek, hogy természet fölötti módon, az de ígéretedhez hűen add meg nekünk azt, hogy ebben élhessünk, a te kegyelmedben és a te békességedben, hogy mindig örülhessünk te benned. Segíts, Uram, hogy ez a sorozat, ahogy tanulmányozzuk ezt a levelet, ez ebben előre vigyen bennünket, hogy így tudjunk növekedni a kegyelemben és békességben, és a te téged való ismeretben, a te drága nevedben, Jézus. Amen. Amen. Amen.